Kedves hallgatóink, a Sáros-Pataki Református Hittudományi Egyetem a jubileumi tudományünnep alkalmából 2025. november 19-én konferenciát rendezett, amely a níceai hitvallás 1700 éves örökségét vizsgálta. A program célja az volt, hogy a hitvallást ne csupán történeti dokumentumként, hanem a mai egyházi és társadalmi gondolkodás számára is élő hagyományként értelmezze. További részletekről Füsti Molnár Szilveszter főiskolai tanár szervező beszél a következő percekben.
Közvetlenül a kiváltók ugye a néciai hitvallásnak az 1700-as évfordulója, ami azt gondolom, hogy nem csak a szám önmagában egy jelentős évszám, hanem egy olyan örökséget is takar a háttérben, ami mindig felülvizsgára is késztethet bennünket. A másik kiváltó ok az pedig ugye egy egyetemnek az életében a tudományos konferenciák nagyon komoly hozzáadott érték lehet, és ez a mai konferencia különösen is nem csak elméleti, hanem gyakorlati kérdésekre is próbál a hitvallásokkal kapcsolatosan irányokat mutatni, szempontokat adni, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy akár a hallgatóinknak, tanártársaknak, kedves lelkész kollégáknak, mindenkinek, aki el tudott jönni, el fog tudni jönni, egy izgalmas és eredményes nap.
Miért volt fontos a nicei hitvallást, vagy mit változtatott meg az akkori szemléletben? Ha jól látom, akkor előadást is fog tartani például az egyik eleméről, ez az egy lényegűség, hogy miért is volt ez akkor fontos vagy újszerű?
Nagyon röviden összefoglalva, egy sorsdöntő időszaknak a hitvallása. Ugye nem sokkal vagyunk a 4. század elején, a keresztény üldözések lezárulnak, és a római államnak, politikának az érdeke úgy hajtotta, hogy az a társadalmi erő, ami a békét meghozhatja, abban egy nagyon komoly hozzájárulása lett az akkori keresztény közösségnek. Ez az üldözésekkel kapcsolatosan is izgalmas kérdéseket vet föl, és ennek a békének a megteremtésére első Konstantinus császár hívja össze a nicei zsinatot, és ott a háttérben nagyon komoly teológiai viták vannak, de én azt hangsúlyoznám, hogy ezek a viták azért nem feltétlenül a jó és rossz szerepeket jelentik, hanem kardinális teológiai kérdéseket, és ebben éppen az egyik sorsdöntő kérdés volt, hogy minek tekintjük az Isten fiát, Jézus Krisztust. Hasonlónak az Istenhez, vagy Istennek, azaz egy lényegűnek? És hát érezhető a kérdés súlyából is, hogy mind a két vonalnak nagyon fontos érvei voltak arra, hogy melyik meghatározása pontos, mind teológiailag, mind a Szentírás alapján. Nicea ugye az Jézus Krisztus istensége mellett vallott hitet, ami nagyon fontos, és ebben az örökségben az, hogy mit jelent az egyház számára, a hívő élet számára az, hogy Jézus Krisztus Isten, aki ugye a megváltó, és benne az Isten ember élet, azt gondolom, hogy bármelyik kontextusban is nézzük, rengeteg aktualitást hordoz.
A konferencia kiemelt figyelmet fordított Karl Barth a Római Levél kommentárja című művének teljes magyar nyelvű fordítására. A rendezvényen maga a fordító, Ferenc Árpád, Svájcban élő lelkész teológus kapott központi szerepet, aki a svájci teológiai hagyomány, különösen Karl Barth munkásságának elismert szakértője és közvetítője a magyar nyelvű teológiai közéletben. A következőkben vele beszélgetek.
Egészen érdekes története van ennek, ha valaki a könyvet kezébe veszi, akkor az utolsó oldalakon talál két faksimile lapot, ami az én dédnagyapámnak a teljes elkészült fordításából megmaradt. Tehát ez egy annyira magyar történet volt, hogy egy erdélyi lelkész elkészíti a fordítást, sem pénze nincs arra, hogy kiadja, sem lehetősége, jön a világháború forgattaga és elsodorja, tehát gyakorlatilag az orosz katonák más célra használták a papírt, mint amire az eredetileg számva volt. Eltűnt. És amikor egy holland alapítvány megkér, akkor valahogy úgy éreztem, hogy ez egy kicsit erkölcsi kötelességem is ezt megtenni. Hogy miért vártunk ezzel ennyi ideig, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt a fordítást el tud végezni, ahhoz kell talán egy adag megszállottság is, de azon túlmenően nagyon kell tudjad, nagyon kell ismerned a Barthi teológiát. Én azt szoktam mondani, amikor a fordítást belefogtam, három feltételem adott volt, tudtam magyarul, tudtam németül, és tudtam Barthtól.
Ugye ez egy igen komoly felelősség is, hogy az ember egy ilyen műbe belefogjon. Ez mennyire befolyásolta a munkáját, vagy gondolkodott ezen, hogy milyen fontos ez a munka, amibe belekezd?
Azért nem gondolkoztam rajta, mert számomra természetes a Barthi teológiának a léte. Hosszú ideig ez volt az életelemem, amiben egyáltalán teológiailag gondolkozni tudtam. Ilyen formán ezen nem gondolkoztam, hogy mennyire fontos, vagy mennyire nem fontos. Bartha az előszóban azt írja, hogy ha semmit sem ér ez a könyv, még akkor is várhat, mert a római levél is vár, és én azt gondolom a magyar fordítása kapcsolatosan is, hogy ha semmi más nem is történik, de ha valaki el akarja olvasni, elolvashatja magyarul, és ha pedig nem, van ideje, várhat.
Az üzenetét ennek a római levél kommentárjának, hogy miért is készítette el Barthi, és miért tartjuk ezt, hát viszonylag ugye korszakos műnek.
Nagyon nehéz, nagyon röviden megfogalmazni ennek a tényleg korszakalkotó műnek az üzenetét. Alapvetően azt gondolom, hogy ezzel a munkával Barthi szakít egy olyan teológiai hagyománnyal, amelyik az emberből indul ki, és az ember lehetőségeiből, és azt mondja, hogy fordítsuk meg a dolgokat, induljunk el az Istentől. Ez a függőlegesen felülről érkező kijelentés, amelyik belecsapódik az emberi történelem síkjába, és ott kezd hatni és működni. Ez volt az, ami egészen új volt a teológiában. Tehát az előadásban beszélni fogok arról, hogy hogy reagáltak Barthi tanárai, például a nagyhíres dogmatörténész Adolf von Harnack, meg mások is, akik egyenesen azt mondták Barthinak, hogy hát Barthi a teológiai katedrát valami prédikáló székké tette, és ez szégyen a teológiai tudományra, legjobban tenné, hogyha abba hagyna az egész teológiai tudományt, mert előbb-utóbb megjósolhat, hogy valamilyen szektát fog alapítani. Tehát a kortárs teológia nagyon nem szerette ezt a hermeneutikai manifestumot, amit Barthi a római levélben letett az asztalra, viszont elindított egy olyan változást, ami a Szentíráshoz és az egyházi hagyományhoz, teológiához való másfajta kötődést lette lehetővé. Elindított a nem teológiával szakmailag foglalkozók körében is egy olyan fajta érdeklődő odafordulást a Biblia világa felé, ami egész sok mindent elindított az egyházban. Tehát azt gondolom, hogy ez volt az ő nagy-nagy érdeme. Tehát ha valaki ezt beszélgetést most hallja, és azt gondolja, hogy most megveszem a római levelet, azt nem szabad úgy olvasni ma sem, hogy az ember végigolvassa ezt a kvázi kommentárt. Ebből érdemes 3-4 oldalt elolvasni, és 3-4 oldalban is van annyi anyag, ami az ember személyes hitbeli kérdéseit is érinti, hogy érdemes azon elgondolkozni. Tehát inkább ilyen olvasást javasolnék a kommentárhoz, vagy a római levélhez már ez nem kommentár.
A níceai hitvallás gyakorlati teológiai szerepéről Kodácsi Tamás, a Dunakeszi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense tartott előadást, most őt hallják.
Nagyon örülök annak, hogy a konferenciának a cím az, hogy hiszünk, és nem pedig az, hogy hiszek. A görög fordítása, pisztaumen, az hiszünk, tehát többes szem első személy, és a hitvallásnak ez az aspektusa, hogy ez egy közösségnek a hitvallása, azt gondolom, hogy mindennél fontosabb, és a níceai hitvallás ilyen értelemben a legegyetemesebb. Tehát ez az a hitvallás, amit mind keleten, mind pedig nyugaton egyaránt vallunk, sokkal egyetemesebb, mint az apostoli hitvallás, és ez lényegében az egyetemes összetartozásunknak egy nagyon fontos jelképe és megvallása. Akkor is, hogyha ezt a hitvallást nem feltétlenül mondjuk, vagy például nem gondoljuk végig minden tételét. George Lindbeck a dogma természetéről írott könyvében írja azt, hogy Tolstoy, amikor kereste Istent és kereste önmagát is, akkor ő figyelte meg, hogy az egyszerű orosz paraszt a legnagyobb ínség idején is kántálja a nicei hitvallást, anélkül, hogy egyébként a dogmatikai tételeivel feltétlenül tisztában lett volna. De ez egy megtartó erő volt számára. vagy hozzáteszi a másik oldalt, hogy régi vágású reformátusok viszont nem kántálták a nicei hitvallást, ugyanakkor egy nagyon fontos dogmatikai szimbólum hitvallás volt számukra abban, hogy megkülönböztessék magukat az unitáriusoktól. Tehát ez a Szent Háromság hitnek a kifejezése volt, úgyhogy a nicea öröksége még akkor is, hogyha nem mondjuk Isten tiszteleteken rendszeresen ezt a hitvallást, bár most már az új énekeskönyvben benne van. Szóval akkor is a Szent Háromság tan kifejezését jelenti, és a Szent Háromság formulák, a Szent Háromság Isten segítségül hívása, az imádság részei, az Atya, Fiú és a Szentlélek, a Teremtő, a Megváltó és a Megszentelő Isten megszólítás, ezek mind níciai örökség.
Lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ahol gyakorlatilag azt fogják kibontani, hogy miért fontos ma hitvallást tenni. Nos, hát ön milyen álláspontot képvisel ebben a kerekasztal beszélgetésben?
Egy kicsit visszafogott vagyok a tekintetben, hogy már is status confessionis van. Én nagyon sokszor látom azt, hogyha valakinek van egy fixe ideája, azt rögtön status confessionisnak érti, hogy ezt már pedig rögtön meg kell vallanunk. A hitvallás egy olyan állapotot rögzít, amiben Isten kérdeztet. Például, hogyha a Cézárral Filippi hitvallást nézzük, Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, ti kinek mondotok engem. Tehát, hogy ez nem a mi ötletünkből fakad, hanem Isten kérdéséből, hogy kicsoda Krisztus. A nicei hitvallás egyébként a legmélyebben erre válaszol, hogy ő egy lényegű az Atyával. És azt gondolom, ez a kicsoda Krisztus nekünk ma, egy olyan kérdés, amire érdemes úgy válaszolni, hogy beszélgetünk. Tehát a Nica arra tanít bennünket, hogy több mint két hónapig az atyák addig beszélgettek, amíg meg nem értették egymást. És én ezt hiányolom ma, ezt a diskurzust. Tehát, hogy a diskurzusnak is nagyon sokszor csak egy olyan állapotát látjuk, hogy gyorsan megtaláljuk a konfesszionális minimumot, amiben egyetértünk, azt állásfoglalásként kiadjuk. A nicei zsinat pedig addig beszélgetett, amíg meg nem értették, hogy miben különböznek. Ez sokkal nehezebb, és megérteni a másikat, és figyelni rá, de azt gondolom, hogy ezt nem spórolhatjuk meg. Én örülnék, hogy ha a hitvallás előzményébe azt a zsinati hangulatot, amit most a katolikusok így a szinodalitás gondolatával igyekeznek kifejezni, ebben a diskurzusban sokkal mélyebbre mennénk, és sokkal őszintébben tudnánk egymással beszélni arról, hogy kicsoda számunkra Krisztus, kik vagyunk mi, hol vagyunk ebben a korban, mit jelent Istent megvallani.
Kotics József etnográfus és történész végzettségű egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem bölcsészettudományi karának oktatója, kulturális antropológus a hitvallás nyilvános szerepéről beszélt a hallgatóságnak.
Örömmel fogadtam el a konferenciára meghívást, hiszen alapvetően teológus kollégák fognak beszélni a nicei zsinat kapcsán a hitvallásról, és engem valószínűleg azért kértek meg, mert a hitvallásnak nem feltétlenül a teológiai vallási dimenziójal is foglalkozom, bár hozzáteszem a vallási vonatkozások és a neoprotestáns kisegyházok vizsgálata során. Tehát én a hitvallást antropológusként egy jóval átfogóbb jelentésben használom. Minden olyan kinyilatkoztatás, amely egyrészt egy közösséghez szól, vagy egy közösséghez tartozást próbál megjeleníteni, ezt hitvallásnak tekintünk. Tehát én például az előadásomban fogok arról beszélni, hogy a roma holokauszt és az ezzel való emlékezés az hogyan hoz létre a megvallom, hogy holokauszt túlélő leszármazottja vagyok, ezzel teremtek egy közösséget, identitást, és ez a társadalom számára is nyilvánossá teszem. Tehát ezért beszélünk nyilvánosan, mert nem csak a kvázi nyilvános térben, mondjuk egy gyülekedeti teremben, vagy egy vallási közösségben vallom meg a hitemet. Tehát itt a hitvallás az értelemszerűen egyfajta olyan nyelvi esemény, amely azt szokták mondani ilyen csúnya tudományos szóval, hogy performatív, hív, tehát a nyelvi állítás cselekvés is. És én erről szeretnék az előadásomban beszélni.
Részt vesz majd egy kerekasztal beszélgetésen is, ahol viszont arról is szó esik, hogy miért fontos ma hitvallást tenni. Itt egyfajta hitvallásról már most beszélt az imént, de miért fontos ezt ma kinyilatkoztatni?
Egyébként ez pontosan így van, a hitvallásnak nem csak elméleti szerepe van. Tehát, hogy itt most tudok, csak beszélnek arról, hogy mikor, milyen, performatív, nem performatív. A hitvallásnak nagyon fontos gyakorlati szerepe van, a mindennapi életben kitüntetett szerepe van. Gondoljunk csak arra, hogy a mai világ mennyire más médiumként működik, tehát ma a hitvallások tudja, hol hangzanak? Az interneten. Tehát ilyen élő közvetítéseken, tehát teljesen más az a kommunikációs helyzet és közeg. Szükség van a hitvallásra a mindennapi életben. Ugyanis a hitvallás az mindig identitást hoz létre, egy közösséghez tartozást jelenít meg. Tehát a pragmatikus gyakorlati funkciója megítélésem szerint ebből adódik.
Kedves hallgatóink, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem a jubileumi tudományünnep alkalmából 2025. november 19-én konferenciát rendezett, amely a níceai hitvallás 1700 éves örökségét vizsgálta. Az eseményről hallották összeállításunkat.